A hűséges hallgatóink bizonyára emlékeznek, hogy néhány nappal, héttel ezelőtt beszélgettünk már Üner Erikával, és akkor abban a beszélgetésben említettük, hogy visszatérünk még mezőtúra. Ez az a beszélgetés, amikor visszatérünk mezőtúra. Hogyan alakult az ön életében az, hogy mezőtúr, mint kutatási téma ön elé került?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Az az igazság, hogy én szolnoki vagyok. Ez nincs olyan messze mezőtúrtól, de igazából az én témavezetőm mezőtúri születésű, dr. Hegyi Ádám Alex. Ő vetette fel, mert tudomása volt arról, hogy ez a mezőtúri oszmán levelek, amelyet a szolnoki városi levéltárban őriznek, vagy a megyei, vármegyei levéltárban, ez kiadatlan, feldolgozatlan. Ezt megerősítette az én tanszékvezetőm az egyetemen, professzor Papp Sándor, aki szintén támogatta az én kutatásomat, és jó ötletnek találtam, hogy ezzel foglalkozzak, mert ez egy nagy hiány az oszmanisztikában.
Amikor témát keresett, ön hallott már ezekről a mezőtúri iratokról, vagy ez egy teljesen új info volt az ön számára?
Számomra új információ volt. Én mindenképpen kultúrtörténettel akartam foglalkozni. Korábban már az egyetemen megismerkedtem az oszmán török nyelvvel, illetve tudok törökül is, és ez valahogy adott volt, hogy akkor ezzel foglalkozzak.
Akkor a másik kiinduló pont ez a tudok törökül, és amikor oszmánul tanultam. Tehát
igen,
ismeri az oszmán nyelvet, ezt most én laikusan megfogalmazom, és tegye meg, hogy helyreigazít, azt mondhatjuk-e, hogy ez egy ilyen ótöröknek mondható nyelv, tehát hogy nem, már ingatja a fejét. Akkor tisztázok itt, tehát mi az, igen, hogy oszmán nyelv?
Igen, hát ez egy mesterségesen létrehozott nyelv, amelyet az adminisztrációban és a felsőbb körökben használtak. Ennek többnyire a nyelvtana török, viszont a szókincse török, perzsa és arab szavakból áll. Ezért nagy előny, hogyha valaki tud törökül, de hozzá kell néznünk a perzsát és az arabot is. Tehát ez egy mesterségesen generált nyelv.
És ön mit tanult előbb, törököt vagy oszmánt?
Természetesen törököt.
És ez egybefüggött az a személyes érdeklődéssel? Tehát, hogy volt egy nyitottság mondjuk a török nyelv irányába, és akkor, ahogy beleásta magát, akkor jött az oszmán?
Igazából ez kötelező volt, mert a Szegedi Tudományegyetem altaisztika tanszékén mindenki török nyelvet tanult. Tehát ez a kötelező, ezt intenzíven tanulják a hallgatók. Bizonyos fél években meg kell ismerkednünk a különböző írásrendszerekben használt más nyelvekkel is. Ugye ilyen volt a klasszikus perzsa és az oszmán török is, amely arab ABC-t használ. Tehát mindenkinek ezt kötelező felvennie, és egy fél év erejéig legalább foglalkoznia vele ezen a szakon.
És akkor az oszmán az már egy választható?
Nem, ez is kötelező egy fél év erejéig, de nagyon tetszett, nagyon élveztem, tehát örülök, hogy ismét ezzel foglalkozhatok.
Azt tisztázzuk még az ön személyében, hogy eljussunk mezőtúrig, hogy ön tulajdonképpen két helyen tanul, mert hogy van egy már meglévő diplomája és tanít az altaisztikán, és emellett most a történelem tanszéken ugye a doktoriát végzi. Itt ez hogyan alakult?
Az altaisztika tanszéken nyelvészeti doktorit lehet csinálni, és a témánk is inkább filológiai jellegűnek kell, hogy legyen. És csak a történelem tanszéken tudok ezzel foglalkozni, az oszmán törökkel. És ezt segíti az a tény, hogy jelenleg a koraújkori tanszéknek és az altaisztika tanszéknek ugyanaz a tanszékvezetője, professzor Papp Sándor, aki neves oszmanista, és tőle tanulunk oszmán törökül, perzsául és arabul.
Tehát akkor tulajdonképpen ez a két tudományterület most az ön fejében egyesül, vagy a kettőt együtt tudja használni, és ez egészen más kutatásokra ad lehetőséget, mert nem csak történelmileg, és nem csak nyelvészetileg tud egy kérdést megvizsgálni, és akkor így jutunk el mezőtúrig.
Igen.
Az ön tudás kincséből jön és a lokalitásából, hogy akkor közel volt mezőtúrhoz, jött a téma, elfogadta ezt a témát a témavezetőjétől, és akkor hogyan kezdődött el ez a munka?
Hát nagyon fontos megnézni a szakirodalmat, hogy eddig mi jelent meg, mit tudunk. Valahogy az én feladatom is az lesz, hogy miután feldolgoztam ezeket az oszmán török nyelvű leveleket, hogy ezt el szeretném helyezni a történelem színterén. A másik, hogy elmentem a Jász-Nagykunszolnok vármegyei levéltárba, és kikértem ezeket az oszmán török nyelvű leveleket. Lefényképeztem, és most ezeket dolgozom fel. Elmentem mezőtúra, és ott a parókián szintén kikértem a már korábban említett 6 darab oszmán török nyelvű levelet, és most ezzel ezzel dolgozom. Az is érdekes, hogy valószínűleg ma a levéltárban őrzött 155 levélről beszélünk. Azok is valószínűleg korábban az egyház tulajdonában voltak, vagy a helyi tiszteletes őrizte őket, és úgy került utána a városi tanácshoz, és a városi tanács, talán a tanács elnök a 80-as évek elején, csak a 80-as évek elején vitte Szolnokra, mert Mezőtúr városi levéltára teljes egészében ma Szolnokon van.
Az évszázadok alatt akkor ebben volt rizikó, hogy ez vajon megmarad-e, de ezek szerint akinél volt az írat, az jól megőrizte. Jól megőrizte? Tehát kutatható, jó állapotban vannak?
Igen, egy-két olyan van, amelyre valami talán ráborult, és egy kicsit elfolyt az írás, de 98%-a a leveleknek nagyon jó állapotban van. Viszont azt is tudjuk, hogy nem mind őrződött meg, de ez nem a 20. század második felében történhetett ez az iratpusztulás, hanem második világháború alatt a városi levéltár, amely akkor még Mezőtúron volt, annak egy része veszett oda. És itt szeretném megemlíteni Bodoki Fodor Zoltán nevét, amely a mezőtúriak számára talán érdekes lehet, és tudomásom szerint a mai helytörténeti társulatnak neve is az ő nevét hordozza. Ő adott ki egy oklevéltárat, és abban ír olyan oklevelekről, ugye rövid regesztákat készített, az ő általa látott oszmántörök levelekről, és vannak közte olyan levelek, amelyeket én már nem látok. Tehát feltételezem, hogy az elpusztult a második világháború alatt.
Elpusztult, vagy esetleg nem találják? Tehát van valami remény mondjuk ott önben, hogy hú, hát ez hát, ha csak, nem tudom, becsúszott két szekrénylap közé, és majd onnan kiesik? Vagy ez a valószínű, mivel ismert tény a pusztulás, hogy akkor valószínűleg ez ott pusztultott el?
Hát ismert tény a pusztulás, de hát igen, ki tudja. Erről ugye a nálam tapasztaltabb kutatók, mint például az én témavezetőm, hegyi tanárul nagyon sokat tudna mesélni, hogy néha milyen kalandos úton kerülnek elő felbecsülhetetlen értékű iratok. Tehát nem tudjuk. Nem tudom, hogy ez a 6 darab levél, amely ma a református templom tulajdonában van, miért szakadt le a másik csoporttól. Itt is feltételezem, hogy a téma miatt, ugye azt konkrétan a templomban őrizték, mert az a 6 levélnek mindegyike a templom felújítással van kapcsolatban. Hogy a túriak engedélyt kértek a törököktől.
Ez mit jelent, hogy engedélyt kellett erre kérni? És itt jön jól az egyébként, hogy ő mind a két szakterületről tud válaszolni, mert el tudja olvasni, mi van benne, és történészként pedig kontextusba tudja tenni. Tehát ez mai fejjel furcsának tűnhet, hogy a engedélyt kellett erre kérni, de hát ugye ez a török hódoltság ideje, tehát ez nem az önálló Magyarország volt. Szóval milyennek a története, miért kellett erre engedélyt kérni? Meg kaptak-e engedélyt a túriak?
Kaptak engedélyt, mert ugye ezek a török nyelvű levelek már a válasz. Válaszlevelek az engedélyre. Én nem látom azt, amit a túriak írtak a törökök felé. Ez az anyag, ez mind a válasz a túriak kéréseire. És ezért hangsúlyozom, hogy fontos a szakirodalmat is jól megismerni. Nagyon utána kell olvasni, hogy hogyan is élt a hódoltság előtt egy mezőváros. Milyen jogai voltak. Ugye Mezőtúr egy virágzó mezőváros volt, amelynek nagyon fontos volt a kereskedelme, és ezt a törökök is megtartották, sőt, ha lehet azt mondani, hogy segítették is, mert ők is felismerték, hogy a vámokkal mennyi vámpénzt tudnak beszerezni. Tehát mindig a jövedelemszerzést látták a törökök egy-egy hódolt területen. És az is elmondható, hogy nem igazán szóltak bele a helyiek ügyeibe, csak akkor, hogyha abban anyagi meggazdagodást láttak.
És egy templom felújításban milyen anyagi meggazdagodás van, vagy azt miért engedélyezték? Vagy pont azért abba illik bele, amit mond, hogy nem szóltak bele, hogy hagyták, hogy megtörténjen ez. Tehát jött a kérés, aláírták, rendben mehet, és nem akadályozták ezt.
Igen, talán ez a kategória, hogy ebben az esetben talán a törökök nem kaptak pénzt, de lehet, hogy azért kaptak, hogy kiállítsák ezt a levelet. Mert erre is van példa, hogy egy adománylevél számukra, tehát a túriak adományleveleket pénzért váltottak ki az oszmánoktól.
Ez mit jelent, hogy adománylevél?
Hogy a túriak fizettek az engedélyért bizonyos összeget, vagy úgynevezett ajándékokat. Ugye meg kellett a Mezőtúrnak fizetnie a kötelező adókat, és van arra forrásunk, hogy bizonyos ajándékokat kérnek a törökök ezért cserébe. A túriak olyan szerencsétlen helyzetben voltak az adózás szempontjából, hogy kettős adózás terhelte őket, de olykor még hármas is, mert az erdélyiek is jöttek és követelték az adót.
És akkor ki a harmadik?
Ugye a Magyar Királyság, Erdély és a törökök.
És ebben az időszakban, amikor azt mondja, hogy a mezőtúriak, túriak, ahogy akkor hívták őket, templomot akarnak felújítani, az mennyire a helyi vallási közösségnek a kérése volt, a város üzemeltetés, igazgatás kérése volt, vagy ez a kettő akkor annyira nem választódott el, és nem tudjuk ezt ma szétszálazni, ez a túriak kérése volt.
Ezt csak a levelek alapján tudom megválaszolni, hogy a túriak kérése volt, és azt hiszem, hogy ebben az időszakban ez ugyanazt jelentette. Mert akkor Túr már egy református mezőváros volt, és az egész egyház közösség, az maga a városi tanács is volt egyben, illetve a lakosok.
Oké, visszatérve a levelek konkrét tartalmára, mit tudunk meg ebből a felújítással kapcsolatban? Tehát ha 6 levél van, akkor gondolom az egyik arról, hogy ezt engedélyezik, de utána ugye néhány éven belül születtek meg ezek a levelek. Mi derül ki belőle a templommal kapcsolatban, vagy a felújítással kapcsolatban?
Folyamatosan felújították ezt az akkori kis templomot, mindegyik egy kérelemre adott válasz. És nagyon érdekes, hogy csak ezekből a levelekből festhetünk valamilyen képet arról, hogy hogyan is nézett ki ez a templom akkoriban. Például, hogy fehér homlokzata volt, és egy, amit nem igazán részletez a levél, de bizonyos faoszlopokról is beszél. Vagy például a templom tornyot akarták felújítani. Tehát mindig kisebb kérésekkel folyamodtak az oszmánok felé a túriak.
Tehát azért van 6 levél, mert minden egyes ilyen munkafolyamatot tulajdonképpen engedélyezni kellett, és ezek Igen. a válaszok erre jöttek, hogy jó, akkor a tornyot is fel lehet újítani.
Igen, pontosan.
Az, hogy egy keresztény templom, egy református templom felújítását jóvá hagyja egy egyébként muszlim állam berendezkedésnek az aláírója, ez mai szemben nézve nekem furcsa, de egyébként ez források ismeretében akkor ebben semmi meglepő nincs, miután a török hódoltság az hatalmas kiterjedésű volt, nyilván máshol is találkoztak keresztényekkel, és ez egyszerűen egy ilyen államigazgatási kérdés volt, jött ez a kérdés, jóvá kellett hagyni, de ebben nem volt vallás politika? Ez a kérdésem lényege.
Nem egyáltalán, és ez nagyon fontos, ez volt az egyik sikerem az Oszmán Birodalom terjeszkedésének, hogy úgynevezett vallási türelmet mutattak a meghódolt területeken. Mert felismerték azt, hogyha nem erőszakolják rá saját vallásukat, az iszlámot a meghódolt területekre, akkor azt könnyebben be tudják hódítani. Ez egy bevett szokás volt, és egy fontos momentuma volt ennek a terjeszkedésnek, hogy ők nem várták el, hogy a meghódított területek, a mi esetünkben a hódoltság is, iszlám vallású legyen.
Most jutnak eszembe ilyen történelmi információk korábbi interjúkból, hogy azért olyan helyeken, ahol volt katolikus közösség is, meg protestáns közösség is, ott azért mondjuk ismerünk olyan esetet, ahol a protestánsok mellé állt inkább a katolikusokkal szemben a török közigazgatás. Ennek mezőtúron akkor nem volt nyoma. Nincs katolikus gyülekezet, vagy mi lehet-e mögött? Volt egyébként túron katolikus közösség, vagy nincs?
Nincs, ebben az időben nincs. Van arra példa, hogy két gyülekezet összeveszett, és a török közigazgatás, ebben az esetben a török bíró, a kádi segítségét kérik, hogy döntsön ebben a peres ügyben, de mezőtúron ez nem állt fenn, hiszen az egész város református volt.
Gyülekezetnek a forrásai, azok bármiben segítik-e még az ön munkáját? Tehát nem ezek a levelek, hanem mondjuk bármilyen anyakönyv, jegyzőkönyv, ami segítene önnek.
Sajnos nem. Ebből az időből nem maradt fenn semmi. A másik nagy iratpusztulás a visszahódító háborúkhoz kapcsolható. Az is ismeretes, hogy kétszer volt nagy futás mezőtúron, tehát kétszer is, ez már a törökök kivonulása után történt, kétszer is el kellett menekülnie a túriaknak, és elhagyták a várost. Így abból az időből nem maradt fenn semmi.
Akkor menjünk tovább, mert hogy nem csak a református gyülekezet és templom történetével foglalkozik ebben a kutatásában, hanem az egész településsel, várossal. Milyen más adatok kerültek ön elé, és akkor itt említsük meg azt, hogy ön Isztambulba is, meg Bécsbe is kutat.
Eléggé gazdag az anyag, és 6 kategóriát állítottam fel, hogy csoportosítsam a dokumentumokat témák szerint. Talán, hogy érthetőbb legyen, felsorolom ezeket a kategóriákat. Ugye az egyházi élet, amiről már beszéltünk, és hát ezért nagyon fontosak ezek a levelek, mert, ahogy említettem, nem maradt fenn semmi keresztény részről, és csak ebből a századból csak az oszmán levelek alapján tudunk támaszkodni egy kicsit arra, hogy volt templom, hogy nézett ki. Tehát ez az egyházi élet. A következő csoport az adózás, vámok, csalás, megvesztegetés, hiszen ez is a kor nagyon fontos jellemzője volt. A harmadik a kapcsolat az oszmán hatóságokkal. Itt megint az engedélyek, hogy milyen engedélyeket kértek még a túriak, vagyis ugye az oszmánok milyen válaszleveleket írtak a túriaknak az engedélyek kiállítására. Földtulajdon bérleti jog kérdése. Ez is egy fontos dolog volt, hiszen Túr és az őt körülvevő gazdag legelők elláttak hatalmas csordákat, nyájakat, és ugye nagyon fontos volt például a marha vagy a juh kereskedelem a túriak számára is, és ezeket az állatokat hajtották a nyugati piacokra, illetve a Balkánra, és ez egy hatalmas nagy vám bevétel volt a város számára. Ezért, hogy kedvezzenek a törökök, nem a jószág száma alapján adták bérbe a legelőket, hanem egyszerűen csak bérbe adták a legelőt, hogy ne kelljen a túriaknak olyan magas bérleti pénzt fizetnie egy legelő után. A következő pedig a társadalmi rétegek változásai, itt fontos a migráció megjelenése, mert már a 16. század második felében ugye maradtak fenn adójegyzékek, és ott már megjelennek a szerb eredetű nevek, akik adóztak a törököknek, és ez egy migrációs hullámot mutat. Ugye azért nem mindenki akart behódolni a törököknek, főleg, hogy a Balkánon ez a hódoltság még erőteljesebb volt, mint nálunk. Ugye azért a törökök nem tudták a hódoltságot teljes egészében úgy a hatalmuk alá vonni, mint ahogy azt a Balkánon tették. Ezért sokan elmenekültek, és a következő, ami szintén egy nagyon érdekes téma, és nagyon sok levél került elő ebben a csoportban, járványok, bűnözés, élet és halál. Ide pedig azokat a leveleket gyűjtöttem össze, amelyek temetésre kiadott engedélyek, vagy éppen kivégzésre kiadott engedélyek, és ez is egy nagyon fontos momentuma ennek a kornak, hogy a 17. század második felében a törökök állítottak ki olyan engedélylevelet a túriaknak, ahol megengedik, hogy a helyi lakosok felfegyverkezzenek, és a banditákat, azok, akik rátörnek a városra, vagy elveszik a jószágaikat, akár ki is végezzék. És ez nem volt jellemző egy mezőváros esetében, hogyha a magyar királyság jogrendszerét nézzük.
Egy-egy érdekességet emeljünk ki, ha nem is mindegyikből, de kezdjük el, akkor maradjunk ennél a kivégzéses történetnél, és akkor kitesszük a 18-as karikát itt a jobb alsó sarokba képletesen. Itt az engedélyről van dokumentáció, vagy esetleg valamilyen forrásanyag arra is van, hogy úgy konkrétan kit végeztek ki, vagy milyen okból végezték ki?
Mind a kettőre. Az engedélylevél is megvan, amikor a szolnoki kajmakám 1666-ban kiállítja ezt a levelet, és megengedi a túriaknak, hogy fegyvert viseljenek, mert ugye ez nem lett volna szabad, de saját érdekükben, a város védelme érdekében ezt megengedték nekik, illetve később egy olyan levél is megjelenik ebben a dokumentum gyűjteményben, ahol már konkrétan egy Almás Dénes nevű tolvajt kivégeznek. Először elbírálják. Nem egy helyi gyors kivégzés ez, hanem bíráskodás jogát is megkapják, és kivégzik.
Ez mit jelent? Tehát, hogy valamilyen jogi eljárás alá vetik először, és ott arra jutnak helyben, hogy elkövette azt a bűncselekményt, és a büntetése pedig a kivégzés, halál.
Igen. Ezt a jogot megkapják a túriak. Nem igazán részletezi a levél, ezért fontos jól fordítani, mert igazából csak egy igével fejezi ki azt, hogy bíráskodhat, és utána kivégezheti az elkapott tolvajt.
Ha már a fordítást említi egyébként, csak egy zárójel, a korban egy átlag túri lakos az tudott oszmánul, vagy a város vezetői tudtak, vagy kifordította le ezt az engedélyt a részükre?
Ez nagyon érdekes kérdés. Nem mindig lehet erre választ adni, de van olyan szakirodalom, hogyha például itt megemlíthetem Takács Sándor nevét, aki nagyon fontos alapműnek számító irodalmat adott ki. Az ő meglátása szerint öregdiákok, öregdeákok azok, akik az oszmánok szolgálatában Indiába szegődtek, megtanultak oszmánul, és ők is fordíthattak. Vagy például egy nagyon fontos dolog, ugye az oszmánok esetében ez az úgynevezett defsirme rendszer, amely arról szólt, hogy elrabolták a fiatal fiúkat az oszmánok. Ugye beszéltünk arról, hogy nem kényszerítették a saját vallásukat a behódolt területre, viszont ez a kegyetlen eljárás azért nagyon sokáig megvolt. Elrabolták a fiatal fiúkat azért, hogy kiképezzék a saját katonai vagy közigazgatási rendszerükben. Belőlük lettek a janicsárok, ugye kétfelé osztották egy idő után ezeket az elhurcolt gyermekeket, vagy janicsárok lettek, vagy közigazgatásban egészen magas pozíciókba is törhettek. Tudunk olyan nagyvezérről, aki a Balkánról elhurcolt gyermek volt.
Azt feltételezi, hogy lehetett olyan a túriak között, aki tudott magyarul, és így tanult meg oszmánul, és akkor mondjuk a közösségen belül tudott fordítani.
Ez egy bevett szokás volt, tehát akkor mondjuk úgy, hogy ugye van az a csoport, akiket gyerekkorukban elraboltak, és talán még emlékeznek az anyanyelvükre, de közben már megtanulták a törököt, és az államigazgatás nyelvét, az oszmán törököt. Ugye van az a csoport, az öreg református deákok, akiknek nem volt munkájuk, megtanultak oszmánul úgy, ahogy, és segítettek az oszmánok. És voltak azok, akik egyszerűen önként átálltak a másik oldalra. Tehát ez egy nagyon érdekes időszak, mert azért van mozgás a két teljesen eltérő kultúra és velejáró vallás között, annak ellenére, hogy mindezek közben fejük felett levegett a törökösség vágya, amiért halálbüntetés is járt.
Az mit jelent, hogy törökösség vágya?
Hogy aki paktálta a törökkel, azt elítélték. De közben több olyan adatunk van, forrás van, és hát ezek a fordítások is azt mutatják, hogy valahogy le kellett paktálnia a törökökkel. Tehát ez nagyon egy érdekes és ellentmondó dolog. És azt szeretném még megjegyezni, hogy a szolnoki dokumentumgyűjteményben van körülbelül 10 olyan levél, amely magyarul íródott, és oszmánok által lett kiadva. És nem tudjuk, hogy ezt egy magyarul megtanuló oszmán írta, vagy egy oszmánul megtanuló magyar.
És ezeknek mi a témája?
Az egyik jó példa például ez az 1666-os engedélylevél, amely magyarul íródott, de a fejléce török, és ott van a szolnoki kajmakámnak a pendzséje, vagyis a pecsétje, amivel hitelesíti ezt az okiratot.
Nézzünk még más példákat, amiket felsorolt. Például a kicsit bulvár irányba megyek, a kivégzések után a megvesztegedések, de hagyj mazsolázzak két-két ilyen érdekességet. Igen. Szóval kivesztegetett meg kit, és erről milyen dokumentum maradt fönt?
Törökök ajándékgyanánt kérnek dolgokat a túriaktól a meghatározott adón felül, hogy kedvezményeket kapjanak, és ezt a túriak meg is adták, mert érdekükben állt, hogy jó viszonyt ápoljanak a törökkel, mert ma a kezünkben lévő források alapján elmondható, hogy túron nem volt török, nem székelt ott kádi, vagyis török bíró, nem volt közigazgatás, de Mezőtúrt, mint mezővárost, mégis egy közigazgatási egységbe fogták, egy úgynevezett náhijébe, és ez a szolnoki szandzsák alá tartozott. Mert úgy képzeljünk el, hogy a szandzsák egy megye, és benne van egy mezőváros, tehát egy náhije. És ezért az elmondható, hogy a források mind azt mutatják, hogy nincs mezőtúri aláírás, hanem mindegyik vagy szolnoki, vagy olykor a gyulai bég állított ki egy levelet.
Tud mondani konkrét példát a megvesztegetésre, hogy akkor mit kellett adni, miért cserébe? Tehát itt mire gondoljunk, hogy mit ért el az, aki jó viszonyt ápolt a törökökkel? Megkapott egy engedélyt?
Például a föld tulajdon kérdése, ugye az minden település számára egy nagyon fontos dolog. Például az oszmánok leírják, hogy 20 tallért kérnek ezért és ezért, vagy jószágot, vagy a malomból lisztet. És hogyha jól fizetett egy város, vagy egy település, akkor az oszmánok jó indulatát élvezhette. Például van feljegyzésünk arról, hogy határperek voltak Mezőtúr és a szomszédos Szent András között. De ez más településekkel is előfordulhatott, és a mezőtúrjak javára dőlt el a legelő kérdése, tehát az az adott legelő, Mezőtúr alá csatolták hivatalosan.
Az nem világos még nekem, vagy nem biztos, hogy jól értem, hogy itt aki megveszteget, maradjunk ennél a szónál, az Mezőtúr városát képviseli, vagy itt egyes embereknek akinek az ügyei is előkerülnek, hogy XY ezt és ezt szeretné elérni. Már a példa, amit mondott, az inkább a településre vonatkozik.
A település, a városi tanács, a bíró, mint követ tárgyal az oszmánokkal. Ez nem csak Mezőtúr esetében, Kecskemét, Nagykőrös, a más alföldi mezővárosoknál is előfordul, és ezért nagyon fontos az ő eseteiket is, vagy leveleiket is megvizsgálni. És akkor talán egy általános képet is felállíthatunk arról, hogy hogyan is nézett ki egy ilyen mezőváros élete a hódoltságban.
Az adók tekintetében beszélgessünk még. Egyrészt azért, mert ön mondta a beszélgetés korábbi részében, hogy talán ez volt a legfontosabb a törökök részéről, hogy a pénzügyek rendben legyenek, a többi az másodlagos. Most épp felújítjuk a templomot, vagy nem, pénz legyen. Milyen adatok derülnek ki ezekből a levelekből az adók tekintetében, és amire én nagyon kíváncsi lennék, hogy azt meg tudjuk-e fogalmazni, vagy számszerűsíteni, hogy mennyi adót kellett mondjuk egy túrinak fizetni, és ugye azt is vegyük ide, hogy azt mondta, hogy volt időszak, amikor mondjuk három fele kellett adót fizetni. Tehát, hogyha volt, nem tudom, 100 egység bevétele valakinek, akkor abból mi az, ami a zsebébe maradt, és mi az, amit adóként három helyre befizetett?
Hát azt mindenképpen le tudjuk szűrni, hogy Túr egy gazdag mezőváros volt. És azt is fontos megemlíteni, hogy meg tudott maradni egy virágzó mezővárosnak a török hódoltság idején, de ez talán annak is köszönhető, hogy már az előzményei, a középkori előzményei is erősek voltak, mert már a 14. században megkapta ezt a mezővárosi jogot. És ugye virágzó volt a marha kereskedelmem, és évente négyszer megrendezhették a túri vásárt, tehát ez egy hatalmas vám bevétel volt. Utána a török időkben pedig van adatunk arra, hogy 1568-ban 166.666 akcse, ugye ez a török pénz egység akkoriban, tehát ennyi jövedelme volt, és egy 1591-es adójegyzék szerint 427 háztól szedtek adót. Ez egy nagy szám. Itt említettem ezt az akcsét. Ez azért fontos, hogy 100.000 akcse felett van, mert minden olyan terület, amelyet a törökök meghódítottak, és 100.000 felett volt a jövedelmük, az egyenesen egy szultáni javadalom birtok kategóriába került, egy úgynevezett ház birtok lett, és egyenesen ezt az adót a szultánnak vitték. Tehát ez a birodalmat gyarapította. Voltak olyan kisebb javadalom birtokok, amelyet kiadtak egy-egy tisztségviselőnek, és ő ott gazdálkodhatott, mint egy földesúr, és ő maga utána befizette az adóját a nagy birodalomnak, de Túr esetében, mivel annyira gazdag volt, és nagy volt a jövedelme, ez egy szultáni birtok volt.
Ki fizette az adót? A település fizetett egységesen adót, vagy az egyén is fizetett adót? Ugye említett ezt a 400-valány háztartást például,
127.
Hogy akkor egy túri házban élő családnak mekkora összeget kellett befizetni, és milyen időközönként mondjuk ha nem is konkrétan a szultának, mondom, ezt összegyűjtötték egybe, és úgy ment el a szultánhoz, de hogy ezt lehet-e számszerűsíteni?
Hát a kutatásom még nem tart itt, hogy azt megvizsgáljam, hogy ez hogyan is történt. A levelekben az benne van, hogy jöttek az emingek, ezek voltak a török adószedők, és meg kellett fizetni azt a dzsizjét, amely a nem muszlim közösséget terhelte. De azt nem tudom, hogy ezt most így házanként szedték, vagy egyben a településtől. Itt még nem tartok.
Esetleg térjünk rá vissza, hogyha elkészül az egész kutatás, akkor a további részleteket még beszéljük meg, mert nyilván rengeteg dolog van, amire egyébként sem maradt idő. Ezek, amiket most felsorolt, ezek a szolnoki és Mezőtúron lévő források. Egy korábbi beszélgetésünkből tudjuk, hogy ön Isztambulban már kutatott, Bécsbe pedig még megy majd kutatni, azt gondolom ez a doktorihoz kapcsolódó
Igen.
kutatások. Ott mit remél Bécsre nézve, és Isztambulban mi az, amivel ki tudta egészíteni mindezeket az egyébként ma Magyarországon elérhető forrásokat?
Isztambulban eddig 12 konkrétan túrral kapcsolatos dokumentumot találtam, egy-két kivételével a 16. századból származnak. Ez azért fontos, mert a Szolnokon és a Mezőtúri Református templomban található anyag az mind 17. századi, tehát 16. századból nem maradt fenn semmi, legalábbis eddig nem került elő. Ennek nagy része a már említett túri vásárokról szól.
És ezek árnyalják a képet, vagy vannak benne olyan adatok, amik egyébként a ma Magyarországon fellehető forrásokból nem derültek volna ki?
Vannak olyan adatok, amelyek nem derültek volna ki, és ehhez az isztambuli anyaghoz kapcsolódóan már találtam olyan levelet, amely majd Bécsben fog előkerülni. Tehát ugye regeszt a gyűjteményben már találtam Túrhoz kapcsolódó Bécsben lévő levelet. Ezért szeretnék majd Bécsbe menni, hogy ezt megtaláljam, elolvassam, feldolgozzam, illetve a bécsi anyagot hadtörténeti szempontból nagyon sokan kutatják, viszont ez a mindennapi élet a hódoltságban ez egy eddig kevésbé kutatott vagy preferált téma volt, tehát reménykedem, hogy gazdag gyűjtéssel térek majd haza onnét is.
Mi ez a téma, ami Isztambulban felsejlik, és Bécsben oldódhat majd meg?
Hát ez egy nagyon érdekes eset, én csak úgy nevezem, hogy a Ferhat csavus esetem. Arról szól, hogy Túr mellett egy török csavust, aki egy követ, vagy egy futár, és egy erdélyi földmérőt elkapnak az Egerből lejövő vitézek. És a csavust fogjulejték, az erdélyi földmérőt pedig megölik. És ez az eset egészen gyűrűzik. A temesvári bék már Bécsnek ír levelet, hogy a Ferhat csavust, ezt a futárt szabadon kell engedni, mert ha nem engedik szabadon, akkor baj lesz, tehát egy fenyegető levél. Miért ilyen fontos ez a futár, hogy egy egészen egy nagy birodalmi ügy lesz belőle? Ezt a kérdést is feltehetjük. Vagy azt, hogy Túr mellett milyen határt próbáltak felmérni, és vagy 6 levél tartalmazza ezt az ügyet. Ebből a levelezésből Isztambulban is találunk dokumentumokat, illetve Bécsben is.
És azt a történet ezen pontján elmondhatjuk-e, vagy ön tudja már, hogy mi lett ezzel a követtel? Tehát végül kiszabadult, nem szabadult ki?
Kiszabadult, csak nem kapta vissza az elvett ingóságait. Pénzt vettek el tőle meg jószágokat. Legalábbis nem bukkant még elő újabb levél arról, hogy utána ezt visszakapta.
És azt reméli azokból a forrásokból, hogy az kiderül, hogy miért volt ennyire fontos ez a követ?
Igen. Nagyon érdekes, hogy Túr, mint mezőváros, aki valahogy tényleg csak át akarta vészelni ezt az oszmán hódoltságot, meg utána visszahódító háborúkat, és hogy így belekeveredik egy ilyen nagy birodalmi ügybe.
Szerintem ezek nagyon érdekes kérdések. Önt is nyilván nagyon érdekli, hiszen ezzel foglalkozik, de vajon másokat érdekel-e? Tehát hogy látja a tudomány területe iránt, mekkora az érdeklődés a fiatalok körében, sokan akarnak-e csatlakozni önökhöz, vagy
Hát szeretném, hogy minél nagyobb legyen az érdeklődés. Nem egyszerű fenntartani ezt a tudomány ágat, ezért javaslom azoknak, akik érdeklődnek a történelemnek szelete iránt, vagy érdekes írásrendszerekkel szeretnének foglalkozni, vagy azokat megismerni. Az altaisztika tanszéken intenzíven lehet ugye törököt tanulni, ahogy említettem, illetve megismerkedhetünk az arab ABC-s írásokkal is.
És kutatni való van bőven, ugye? Tehát abból kifolyólag, amiket most ön elmondott, még azért sok kutató kutatási területét kiadhatná.
Igen, igen. Ahhoz képest, hogy Magyarország kicsi, de az oszmán anyag nagy, de nem csak Magyarországon, hanem ugye, ahogy beszéltünk erről, ugye Bécsben, hát Isztambulban hatalmas nagy anyag van, nem beszélve, ott van még a szófiai anyag, amely eléggé rejtélyes, mert nehezen kutatható. Szarajevóban is a hódoltsággal kapcsolatos anyagokat találhatunk, tehát rengeteg, rengeteg a munka, rengeteg a kutatnivaló, és ez egy nagyon érdekes és izgalmas tudományág, amely teli van rejtélyekkel, amiket megoldhatunk, már egy szöveg elemzése is egy igazi rejtvény, hiszen nem olyan könnyű ezeket elolvasni, ezek egy kézzel írott, olykor helytelenül írott levelek, amely néha napokat is vesz igénybe, hogy egy levélen túl tudjunk lenni. Ajánlom az érdeklődőknek, hogy egy érdemes ezekbe belevágni, vagy megismerkedni velük, mert kevesen vagyunk, és van hely.